هذا سبيك السجل كده هذا سبيك السجل كده
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 138. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik, dicsér téged teljes szívem. Tiszteletünket a 445. számú dicséretünk első három versének éneklésével, testvérek. A 445. számú dicséretünk első verse így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Thank you.
Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hitvallásunknak a második helvét hitvallásnak a 14. fejezetéből olvassuk a következő tartalmi egységet, amely a bűnbánattal és a megtéréssel kapcsolatos, közelebbről a kulcsok hatalmával. Isten országának kulcsairól, melyeket a mi Urunk adott az apostoloknak, sokan csuda dolgokat fecsegnek össze, és ezekből kardot, lándzsát, királyi pálcát, koronát, és nagy birodalmak felett, sőt a testek és lelkek felett való teljes hatalmat kovácsolnak maguknak. Mi a magunk paraszti eszével ítélve az Úr igéje szerint azt mondjuk, hogy Isten minden törvényesen elhívott szolgája megkapta, és használja is a kulcsokat, illetve a kulcsok hatalmát, amikor az evangéliumot hirdeti, azaz a gondjaira bízott népet tanítja, buzdítja, vigasztalja, fedi és fegyelmezi. Mert így nyitják meg a mennyek országát az engedelmesek előtt, és zárják el az engedetlenek előtt. Ezeket a kulcsokat ígérte az Úr az apostoloknak, és meg is adta, amikor elküldte a tanítványokat, és megparancsolta nekik, hogy hirdessék az evangéliumot széles a világban, és bocsássák meg a bűnöket. Pál a Korintus beliekhez írott levelében azt mondja, hogy az Úr az ő szolgáira bízza a békéltetés szolgálatát. Hogy miben áll ez, azt mindjárt meg is magyarázza, amikor a békéltetésnek ígéjét, vagyis az arról szóló tanítást említi, és még világosabban kifejtvén ezeket a szavait hozzáteszi, hogy Krisztus szolgái Krisztus nevében járnak követségben, mintha Isten maga szolgái által kérlelné a népet, hogy béküljenek meg vele, tudnélik, hitbeli engedelmesség által. Akkor forgatják tehát a kulcsokat, amikor a hitre, és bűnbánatra intenek. Így békítenek meg Istennel, így bocsátják meg a bűnöket, így nyitják meg a mennyek országát, és vezetik oda a hívőket. Nagy különbség van köztük és azok között, akikről ezt mondta az evangéliumban az Úr, jaj néktek törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentetek be, és akik be akarnak menni, azokat meggátoltátok. Eddig hitvallásomból az idézet. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, és halljuk ezen a mai vasárnapon, Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetéből, ahol ezeket írta a próféta. Ébredj, ébredj Sion! Szedd össze erődet! Öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, old le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt leánya. Ezt mondja az Úr, ingyen adtalak oda, nem pénzen váltalak meg. Mert ezt mondja az én Uram az Úr, egykor Egyiptomba került népem, és jövevény volt ott, aztán Asszíria sanyargatta. Most pedig mit tegyek, így szól az Úr, hiszen ingyen vitték el népemet. Újjonganak, akik uralkodnak rajta, így szól az Úr, és gyalázzák nevemet szüntelen minden nap. Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt, itt vagyok. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába, békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet, azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halt, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok minnyáján, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet, kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek, vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. Nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Eredményes lesz szolgán munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodnak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja, de mámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Isten igéje az ő beszéde, adja, hogy szent lelke által és jelenlétében megérthessük Istennek beszédét, amelyet bennünket keres ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, aki a földnek teremtője és gondviselője vagy, aki felhoztad ránk is ezt a napot, és aki megengedted, hogy ide járuljunk a te színed elé a te házadba. Köszönjük neked a házat, köszönjük neked a lehetőséget, és köszönjük legfőképpen azt a hitet és bizalmat, hogy amikor jövünk, akkor tudhatjuk, veled való találkozásunk lehet. Add, Urunk, hogy ez a találkozás hadd jelentsen mindannyiunk számára életet. Hadd legyen a veled való beszélgetésünk, a te szavadnak hallgatása mindannyiunk életében élő eseményé. Adjad, Urunk, hogy úgy hirdettessék és úgy hallgattassék a te igéd, hogy úgy a szóló, mint a hallgató meglásson és megérthessen téged magadat. Köszönjük, hogy nincs ennek akadálya, hiszen szent lelked által jelen vagy közöttünk, és hisszük és valljuk, mert meg is tapasztaltuk, hogy a te ígéd, a te jelenléted mind-mind élő valóság. Köszönjük szavaidat, amellyel oly sokszor bátorítottál, köszönjük intésedet, amellyel visszatartottál, köszönjük neked tanácsaidat és szeretetedet, amelyet tapasztalhattunk, és köszönjük, hogy azzal a reménységgel lehetünk most is itt, hogy mindebben most is részesítesz bennünket. Adjad, Urunk, hogy élő közösségre jussunk veled, és adjad, hogy a mi veled való közösségünk hadd jelentse azt is, hogy egymással is élő közösségben vagyunk. Rontsd le közöttünk az ördögnek minden munkáját, adjad, hogy tiszta szívvel és tiszta lelkiismerettel jöhessünk ide a te színed elé, hogy megszólíthass, hogy megérthessük, és hogy megcselekedhessük mindazt, ami előtted kedves. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 445. számú dicséretünk 5. versét énekeljük. A 445. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.
Thank you.
Gyertek testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amit megszólal az János evangéliumának 10. fejezetéből, a 10. fejezet 11. verséből, ahol ezeket mondja az Úr Jézus Krisztus. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvét olvassuk a Biblia olvasó kalauz szerint napról napra, és akik olvassák, talán tapasztalják azt, hogy nem egy könnyű olvasmány ez a könyv, főleg az első harmada, vagy talán az első két harmada is. Jó részt, ahogy nemrégiben mondta valaki, csak arról szól, hogy Ézsaiás kioszt mindenkit maga körül, mindenkit elítél, az összes környező birodalmat, és ez időnként már talán egy kicsit terhelően is hat, hogy milyen alapon, hogyan teszi ő ezt. Azonban mindennek van jelentősége, ami a Szentírásba belevétetett és Isten által kijelentetett, úgy ezeknek a fejezeteknek is megvan a jelentősége, amit elsősorban akkor érthetünk meg, ha egy kicsit Ézsaiás próféta könyvének a hátterét megismerjük. Azt is el kell, hogy mondjuk őszintén, hogy azok közé, a bibliai könyvek közé tartozik Ézsaiás próféta könyve, amelyeknek a háttere igen vitatott. Sokan sokfélét mondanak arról, hogy tulajdonképpen ez a könyv nem is egy könyv, hanem több könyvnek, több korszakból való gyűjteménye, és Ézsaiás neve alatt lett egyesítve. Én most ezekben a vitákban nem foglalnék olyan értelemben állást, hogy igazságot tegyek, mert nem vagyok kutató vagy történész. Azt azonban hiszem, hogy a Szentírásnak a egysége megbonthatatlan. És ha egyszer az szerepel a könyv felett hosszú év, századok, évezredek óta, hogy ez Ézsaiás könyve, akkor én elfogadom, hogy ez Ézsaiásnak a könyve az elejétől a végéig. Akkor is, hogyha többféle tartalom, vagy tartalmi egység jelent meg ebben a könyvben. Mert nyilván igazuk van azoknak, akik különböző tartalmi egységeket látnak ebben a könyvben, de akkor kezdünk kételkedni, ha nem hisszük Isten mindenható tisztaságát és erejét, amely által ő adhat kijelentést. Adhat Ézsaiás korában kijelentést olyan dolgokról, amelyek majd a jövőben fognak bekövetkezni. És ha Istennek úgy tetszik, adhat olyan kijelentést is, hogy szinte szóról szóra kijelenti azt Ézsaiás korába, hogy 200-300 évvel később mi fog történni. Az én Istenem, akiről prédikálok itt a testvérek előtt, egy ilyen Isten. Sokkal többet tud, mint mi, és ha akarja, akkor az ő tudásába beleavat bennünket, és amilyen módon ő megosztja velünk a maga tudását, azt nevezzük kijelentésnek. A Bibliáról hisszük és valljuk, hogy kijelentés, azaz Isten a maga tudásába avatott bele bennünket, és jelentett ki előttünk dolgokat. Hát így tekintünk Ézsaiás próféta könyvére is, lett légyen abban bármilyen messzire mutató és egészen pontosan körülírt jövendőlés és profécia. Tulajdonképpen mikor is hirdeti Ézsaiás a maga jövendőléseit és proféciáit? Abban az időben élt Ézsaiás, amikor Izrael országa már két részre szakadt, már régen Ézsaiás előtt megtörtént ez, és tulajdonképpen az északi országrésznek a bukása az, ami Ézsaiás próféta idejére esik. Ahogyan ezt már többször el is mondtam, és talán a bibliaolvasó testvérek emlékeznek erre, Salamon király halálát követően a zsidó nép megoszlott azon, hogy ki legyen az utód, És ekkor két részre szakadt a zsidók országa, és ez a két országrész külön királyokat választott magának, és külön politikát folytatott. Aztán ennek a kettészakadásnak meglettek a súlyos következményei. Isten elküldte a maga prófétáit az északi ország részbe is, szólt ott is az Isten beszéde, meg küldte a maga prófétáit a déli ország részbe, ott is szólt az Isten beszéde. Ézsaiás a déli ország részben volt próféta, de az ő proféciája, melyeket elmondott, az egész Izraelről szóltak. Szóltak az északi országrész lakóinak is, és az ott élő embereknek is. Ekkor hirdette tehát Ézsaiás az ő proféciáit, amikor is az északi országrészben nagy bajok voltak, ma úgy mondanánk, hogy elpolitizálták magukat, és ebből az elpolitizálásból az következett, hogy az asszír birodalom, a terjeszkedő asszír birodalom egyszer csak lesöpörte ennek az országnak a lakóit a térképről, és ezt lehet most szó szerint is érteni, mert eljöttek, megszállták Izrael északi országát, elvitték a lakosokat, és gyakorlatilag ezek a deportált zsidók fölszívódtak az asszír birodalomban, nem került közülük igazából senki vissza. Hivatalos hazatérésük vagy visszatérésük soha nem történt meg. Nagy kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen történelmi helyzetben miért is szólal meg Isten? És miért szólalt meg Ézsaiáson keresztül? Azért, mert tulajdonképpen itt nem egy elpolitizálásról volt szó. Nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy az északi országrész királyai nem tudtak jól állást foglalni, vagy nem értettek a politikához. Arról volt szó, hogy hosszú évek, évtizedek óta romlás volt ebben az országrészben, és ennek a következménye volt tulajdonképpen ennek az országrésznek a bukása is. A romlásuk nem gazdasági romlás volt elsősorban, hanem a romlás abból eredt, hogy ebben az országrészben egymást követték az istentelen királyok. Hitetlenség volt, kicsinyhitűség volt, engedetlenség volt, nyilvános szembeszegülés Isten akaratával, és ebből nagyon sokféle romlás származott, többek között az is, amit az imént így jellemeztem, elpolitizálták magukat. Isten segített volna az ő népének, ha hallgattak volna a prófétákra. Isten mondta volna, hogy mit kell tenni, ha figyeltek volna az ő szavára. De mindezt nem tették meg, mentek a saját fejük után, és ennek az lett a következménye, hogy egy adott pillanatban Asszíriával szemben nem jó oldalra álltak, és ez az északi országrész lakóinak a sorsát egyszer s mindenkorra megpecsételte. A déli országrészben kicsit változatosabb volt a helyzet, itt voltak istenfélő királyok, meg fél istenfélő királyok, akik olykor-olykor oda hallgattak Isten szavára, a próféták üzenetére, de folyamatosan találkozunk ebben az országrészben is azzal, hogy az egyisten mellé, az igaz Isten mellé bekerülnek a bálványok, bekerülnek a nagyon is emberi gondolatok és cselekvések. Amikor az északi országrész elbukik, talán nem is véletlenül, a déli ország részben Ezékiás kerül a trónra, aki egy komoly, istenfélő király volt. Mintha megrettentek volna a déli ország rész lakói, elkezdték Isten szavát komolyan venni, és egy olyan király kerülhetett közöttük a trónra, akinek fontos volt az, hogy Isten mit üzen, Isten mit tanácsol, Isten mit mond nekünk. Amikor hangzik az üzenet, akkor tulajdonképpen nem csak azt kell lássuk, hogy mikor hirdette ezt Ézsaiás, nem csak azt kell látnunk, hogy mi okozta ennek az üzenetnek a megszületését, hanem azzal is foglalkoznunk kell, hogy mi is ez az üzenet. És amikor ezt az üzenetet olvassuk, akkor egy kicsit megdöbbenünk. Mert ez az üzenet egy másik fogságról szól Ézsaiás szájából. Nem az asszír fogságról beszél, hanem beszél egy eljövendő fogságról, amely majd a déli országrész lakóinak a fogsága lesz. Beszél arról a fogságról, amelyről már tudjuk a történelemből, hogy a babiloni fogság volt, amely 70 esztendeig tartott, és amely úgy ért véget, hogy a babiloni birodalmat legyőző perzsa birodalom uralkodója a maradék zsidóságot Isten parancsának engedve haza küldte, haza engedte a saját szülőföldjükre. Amikor Ézsaiás szól, akkor arról beszél, hogy noha most talán megrettentetek, látva testvéreiteknek a nyomorúságát, de Isten büntetése benneteket is utol fog érni. Akik kétfelé sántikáltok, akik nem veszitek komolyan az ő szavát, benneteket is utol fog érni az Isten büntetése, lesz nektek is fogságotok. Azonban csodálatos, hogy itt az 52. fejezetben Ézsaiás proféta arról is szól, hogy ebből a fogságból az ő népe meg fog szabadítatni. Azt mondja, hogy lesz szabadulás. Lesz szabadulás. Elkészítetik a szabadulás. És amikor odafigyelünk erre a proféciára, akkor azt is megértjük belőle, hogy a szabadulás kulcsa az lesz, hogy Isten küldeni fog valakit, aki engedelmeskedni fog Isten parancsának, Isten szerint fog élni, és ennek az lesz a következménye, hogy a zsidóság majd Isten népe hazatérhet a maga földjére. Ez lesz a szabadulás útja, egy szabadító. Nem arról lesz szó, hogy a zsidók majd megerősödnek, nem arról lesz szó, hogy valami nagy forradalomban győznek, hanem arról van szó, azt mondja Ézsaiás, hogy küldetik valaki, aki majd benneteket megszabadít. És amikor Ézsaiás a szabadulás módjáról beszél, akkor teljesen egyértelművé teszi azt, hogy ennek a szabadulásnak az útja, módja abban áll, hogy az Úr szolgálja, odaadja életét azért, hogy mások megszabadulhassanak. Azt mondja a 3. versben, az 52. fejezetben, nem pénzen váltalak meg. Nem arról lesz szó, hogy hadisarcot fizetek, értetek. Nem arról lesz szó, hogy pénzbeli váltságdíjat fizetek, értetek. Nem erről lesz szó, hanem kiderül a következő fejezeteket is olvasva, hogy az Úr szolgálja az életével fog fizetni azért, hogy ti megszabaduljatok. Talán érdemes azon elgondolkoznunk, hogy mindez valóságosan megtörtént-e. És azt kell, hogy mondjuk, hogy megtörtént, hiszen, ahogy említettem, nem sokkal az északi országrész bukása után elbukott a déli országrész is, lakóit elhurcolták több hullámban Babilóniába, aztán ott letelepítették őket, dolgoztatták őket, és amikor a babiloni birodalmat leigázta a perzsa uralkodó, akkor a perzsa uralkodó úgy döntött, hogy a zsidóságot hazaengedi. Hazaengedi őket. Eljött a szabadulás. Eljött a szabadító is, úgymond, hiszen megnevezi nekünk a Szentírás azt, hogy Círus perzsa uralkodó volt az, akinek az idején mindezek a dolgok megtörténtek. Azonban, ha ennyiben hagyjuk Ézsaiás könyvét, akkor itt véget is érhet az Isten tiszteletünk, és azt mondhatjuk, volt egy történelem óránk, zsidóság ókori történetéből, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem ér véget Ézsaiás proféciája a hazatérés pillanatában, hiszen hisszük és valljuk, hogy Isten kijelentése mindig aktuális. Nem csak igaz, hanem mindig aktuális is. És ha rátekintünk így erre a korszakra és erre az időszakra és erre az üzenetre, akkor megérthetjük, hogy ennek a proféciának az üzenete ma is élő, Isten szájából jövő, aktuális. Mert mikor is szólal meg közöttünk Isten igéje? Akkor szólal meg, amikor bennünket is jellemez a ketté szakadás. A ketté szakadás. Sokféle módon van ketté szakadás. Egyre több olyan ember van, aki magában szakad ketté. Magában szakad ketté. Van egy élete, egy álma, amit ápolgat, és ott van mellette a valóság. És vannak, akiket ez a kettészakadás egészen tönkre tesz. Az álmok és a valóság világa. Vannak olyanok, akik más miatt szakadnak. Vannak családok, ahol szakadás van. Egyik elhagyja a másikat. A másik egyszer csak nem jön haza. Vannak olyan gyülekezetek, ahol szakadások vannak. Egyszer csak gondolunk egyet, és megyünk. Mostantól nem kell, mostantól más kell. Van a társadalomban is egy szakadás. Ma arról beszélnek, szinte minden nap a hírekben, hogy nem jó Magyarországon az, hogy két felé szakadt az ország. Hogy van egy jobb oldal, meg van egy bal oldal. Azonban azt kell lássuk, testvérek, hogy az igazi szakadás az általában nem ezeknek a törés vonalaknak a mentén történik meg. Nem az álmok világán, nem a család történet, nem a társadalom, vagy nem az egyház szintjén történnek igazi szakadások. Hanem az igazi szakadás oka az ma is ugyanaz, ami Ézsaiás próféta korában volt, hogy elszakad egymástól az istentelen és az istenfélő. Az igazi törésvonal ma is ez. Mint ami akkor ketté szakította a zsidóságot, és ebben a szétszakított állapotban tartotta. Vannak olyanok, akik Istent nem veszik komolyan, akik Istenre nem hallgatnak, akiket Isten hiába int, vagy hiába bátorít, mert mindig süketek az Isten szavára, akiknek a saját elgondolásuk, énjük, akaratuk mindig fontosabb, mint az élő és igaz Isten szava. És vannak ebben a világban ma is olyanok, akik Istent igyekeznek komolyan venni, akik nem csak hallani akarják Istent, hanem meg is akarják hallgatni, személyesen meg is kívánják érteni Isten hozzájuk intézett üzenetét. Vannak olyanok ma is ebben a világban, akik istenfélő életet úgy élnek, hogy nem vallást gyakorolnak elsősorban, hanem Istennek engedelmeskednek. Mert istenfélő életnek csak a világ gondolja azt, hogy ez a templomba járással egyenlő. A Biblia szerint az istenfélő élet ott kezdődik, hogy az ember hallja Isten szavát, és engedelmeskedik ennek a szónak. Testvérek, a mai igazi törésvonal 2007-ben, higgyük el és értsük meg, hogy ez. Nem a jobb oldal, nem a bal oldal. Nem a nekem van igazam, meg neked van igazad. Nem az itt jó, ott meg nem jó. Hanem a döntő és szinte egyetlen kérdés mindig ez, hogy az ember életében Isten mindenek fölött való tekintélyé, vagy semmi. Vagy semmi. Ez az igazi törésvonal. És én azt gondolom, hogy pontosan ezért van aktualitása Ézsaiás próféta üzenetének ma is. Mert ki az, aki ne látná, hogy ma nem csak a mi országunk, nem csak a mi családjaink, hanem ez az egész világ emellett a törés vonal mellett szakadt ketté. Istent milyen mértékben tartjuk tekintélynek, vagy egyáltalán annak tartjuk-e? Megkérdezhetjük azt is, hogy miért szólal meg Ézsaiás próféta üzenete. Azért, testvérek, mert ma is látható a romlás, és annak minden következménye. Látható ma is a világban az istentelenség következménye. Minden szinten látható. Az egyéni életünktől elkezdve a társadalmakig, de világméretben is érzékelhető az, hogy milyen következménye van annak, amikor egy nép, egy ember, vagy az emberiség nem veszi komolyan Istent. Amikor Isten szava nem tekintély, amikor Isten szava semmi, amikor talán Isten szava csak nevetség tárgya. Ennek mindig megvannak a következményei, és a következményei nem az épülés, nem a gazdagodás, nem az előbrelépés, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy ennek a következménye mindig a romlás. A betegségek, a nyomorúság, a szegénység, az emberek elidegenedése egymástól, a gyűlöletnek a föllángolása, mind-mind annak a következménye, hogy nem kell Isten. Ezt látjuk, azt gondolom, valami magyar népünkön is. És ezt újra meg kell fogalmazzuk. Haldoklik ez a nép az istentelenség miatt. Nem az adók lesznek elsősorban azok, amik agyon nyomják az életünket, és agyon nyomják a mi népünket, hanem az istentelenség. Az, hogy nincsen remény, hogy nincs mibe kapaszkodni, hogy nincs igazi mérce, hogy nem lehet semmihez hozzámérni semmit. És azt gondolom, mindannyian tudjátok, hogy amikor valahol elkezdődik a halál, érdekes a sivatag, hiszen olyan élettelennek tűnik, de amikor elkezdődik a halál folyamata, akkor egyszerűen megjelennek a keserűk, akik a halálból élnek. És tudjátok, így van ez minden társadalomban. És ha kell, akkor fogalmazzuk meg ezt, hogy így van ez Magyarországon is. Amikor elkezd egy nép haldokolni, akkor jönnek a keselyük, akik a halálból élnek, és nagyon jól élnek a halálból, mert ők élnek, valahol fönt szárnyalnak az égbe. A haldokló még nem is tud róluk, de ők már észrevették. A szerencsétlen, akinek nincs jövője, és már közelednek, és mire beáll a halál, ott vannak. Testvér, fölötted is vannak keselyük, akik köröznek, és hogyha egy ketté szakadt ember vagy, aki nem tudsz dönteni az Isten félő, vagy istentelen élet között, akkor a te sorsod is a halál, a Biblia azt mondja, hogy a kárhozat, és jönnek a keselyük, akik pontosan azért vannak itt, mert tudják, hogy nincs mibe kapaszkodnod, nincs reménységed, hogy nem tudod a dolgokat megmérni és értékelni, mert már kettőt látsz, már csak vízionálsz, talán már elhagyott mindenki, mert meghaltak, vagy mert más utakon járnak. Hát ezért szól Ézsaiás prófécia jövendőlése. Mert az a világ, meg ez a világ félelmetesen hasonlít egymásra. De el kell azt is mondjam, amit Ézsaiás hirdet. Mert ez is igaz és élő. Ezt tudnélik az, hogy van szabadulás. Hogy van szabadulás. De meg kell azt mondjuk, hogy a szabadulást nem önmagunkban kell keresni. A szabadulást nem egy forradalom hozza, vagy nem egy nagy föltámadás. Még akkor sem, ha megvalljuk ezt, hogy hiszünk Magyarország föltámadásában. Drága testvérek, a szabadulást ugyanúgy, ahogy Ézsaiás hirdette, ezt kell, hogy hirdessem én is egy személy hozza, az Úrnak a szolgája hozza. És hadd mondjam így, hogy az Úrnak a szolgája hozta, akiről Ézsaiás is szólt, akit Ézsaiás is hirdetett. Az a szolga hozta, aki az Isten egyszülött fia volt. Az a szolga hozta, aki az életét adta azért, hogy te meg én megszabadulhass a reménytelen helyzetedből, hogy ne legyél ketté szakadt ember, hogy ne legyél megtört és ketté tört ember. Ezért jött Jézus Krisztus. Ő a szabadító. Ne magadba keresd. Semmik vagyunk. Nullák vagyunk. A mi erőnk is nulla. De Isten elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, azért, hogy ő kivezessen bennünket ebből a lehetetlen helyzetből, hogy kivezessen téged, meg kivezessen mindazokat, akik hisznek és engednek neki. Nem tudom, hogy milyen törésvonal mentén van éppen megtörve az életed, talán betegség, talán gyász, talán elesettség, talán magány. Szeretném hirdetni neked Jézus Krisztust, akinek fontos vagy. Aki azt mondta magáról, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az Isten szolgája. A jó pásztor életét adja a juhokért. Hirdetem azt a Jézus Krisztust, aki életét adta, érted és értem, azért, hogy megmeneküljünk. Az ő halála árán van nekünk életünk, azt mondja a Szentírás. Jézus Krisztus halálának árán, ezen az egy úton és ezen az egy módon jöhet rendbe a te életed, az én életem, egy közösség élete. Drága testvérek, hadd hirdessem, hogy nagyon is aktuális Ézsaiás próféta üzenete. Mert ez az üzenet nem csak az akkori zsidóságnak szólt, a babiloni fogságról, hanem ez egy olyan ószövetségi üzenet, amely egyetemesen mutatott előre arra, ami történni fog, arra az igazi szabadulásra, amelyet Jézus Krisztus hoz. Arra a szabadulásra, amely szabadulásra igazán szüksége volt a zsidó népnek, és szükséged van neked is. Jézus Krisztus arra bátorít és biztat bennünket, hogy kötelezzük el magunkat ő mellette. Azt mondja ebben a példájában, a jó pásztorról szóló példájában, hogy az ő juhai hallják az ő hangját, és követik őt. A szabadítás hangja ma is szól, feléd is, neked is. Jézus Krisztus szól, azt mondja, kövess engem, mert én az én juhaimnak életet adok, és ők bővölködnek. Azért, mert az én juhaim. Engedj ennek a szónak. Engedj ennek a szónak, és amikor az Úr szolgája szólít téged, akkor lépj az ő nyomdokaiba, mert ő a jó pásztor, aki életét adta, érted? Amen. Válaszoljunk, kedves testvérek, Isten üzenetére a 138. Zsoltárunk 4. versének éneklésével. A 138. Zsoltárunk 4. verse így kezdődik. Minden nemű szükségemben, inségemben megerősítesz. Thank you.
testvéret imádkozzunk.
Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert te vagy a jó pásztor. Dicsőítünk téged azért, mert életedet adtad azért, hogy nekünk életünk lehessen. És dicsőítünk téged azért, mert ma is szól a te hangod, és lehet a te nyomdokaidba szegődni. Köszönjük, hogy most is hívogatsz bennünket, akiknek megtört és ketté szakadt az életünk, akik vesztesei vagyunk ennek a világnak, akik nem látunk magunk előtt reménységet, akik talán már érezzük a halál illatát körülöttünk, magunkban. Köszönjük te neked, hogy kedvesek vagyunk. Kedvesek vagyunk a te színed előtt, és jössz és beszélsz a mi szívünkre. Jössz és hívogatsz bennünket az életre, az üdvösségre, a bűnbocsánatra. Hívsz bennünket az önmagaddal való közösségre. Urunk, olyan sokszor szólt már a te szavad hozzánk, és olyan sokszor voltunk és maradtunk süketek. Hadd kérjünk téged arra, hogy emlékezz meg most rólunk, és beszélj a mi szívünkre, újra vagy először. Engedd, Urunk, hogy megértsük, és engedd, hogy hittel tudjunk téged követni. Adjál ilyen hitet és bizalmat a mi szívünkbe. Hadd kérjünk téged arra, hogy emlékezzél meg rólunk, akik nyomorultak és elesettek vagyunk, akik gyászban járunk. Különösen kérünk azért a családért, akik itt vannak most közöttünk, és emlékeznek az elvesztett családtagra. Légy közel hozzájuk, a megtört szívűekhez. Emlékezzél meg róluk, és fogadd őket kegyelmedbe. Engedd, hogy hallva a te szavadat, hadd tudjanak hittel engedni te neked. De kérünk téged azokért is, akiket a betegség kínjai, a betegség törése hozott ide közénk, akik ennek nyomait viselik a szívükön. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki csodákat tehetsz. A te csodád az, hogyha egészségesek vagyunk, és a te csodád az is, ha meggyógyulunk. Köszönjük te neked, hogy szereted a te juhaidat, és számon tartod. Oly sokszor tapasztaltuk ezt meg, és köszönjük újra és újra neked, mert nem úgy bántál velünk, ahogy érdemeltük, mert nem azt adtad nekünk, ami járt volna, hanem a te jó szíved és jóságod volt az, ami felénk indított téged. Kérünk, így emlékezzél meg rólunk, és őrizd a te nyájadat ezen a helyen és ebben a gyülekezetben is. Add, hogy ne lehessen közöttünk törés vagy szakadás, hanem hadd legyünk szeretetben egyek a te követésedben. Hadd legyen közöttünk mindig első és legnagyobb a te szavad és a te üzeneted. Kérünk, Urunk, hogy így tarts meg bennünket, otthonainkat és családjainkat, és eléd hozzuk most népünket is. Urunk, emlékezz meg a mi népünkről, és adjál élő igét, amelyből érthet ez a nép. Adjad, hogy a te szavad mindenhol hangozhassék, hirdetve szent nevednek a dicséretét, szükségességét, azt, hogy te vagy a szabadító. Adjál egyre több egyházban, gyülekezetben tiszta szívű és igaz ige hirdetést. Hadd értsük, hogy követhessük is a te akaratodat. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat a 20-on túliak számára hirdetem, hogy ahogy ebben már közösen megegyeztünk, a mai Biblia óránk elmarad. Következő gyülekezeti alkalmunk kedden este lesz, 6 órai kezdettel, Biblia órát tartunk ima közösséggel egybekötve. Azt kérjük mindazoktól, akik szándékoznak ezen részt venni, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetének olvasásával készüljenek vagy készülhetnek előre erre az alkalomra. Pénteken este 6 órakor ifjúsági Biblia órát tartunk, jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órai kezdettel a szokásoknak megfelelően Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, hogy július 12-én csütörtökön, 11 órai kezdettel a Tamás utcai urnatemetőben kísértük utolsó földi útjára Vég Sándorné született német Csilla, 63 esztendőt élt asszony testvérünket, Vég Tamás presbiter testvérünk édesanyját. A vigasztalás igéit ezen az alkalmon Deák Zoltán lelkipásztor testvérünk hirdette és tolmácsolta a gyászoló családtagok és gyászoló gyülekezet felé. Isten kegyelmét és irgalmasságát kérjük a család minden tagjára. Jelentem azt is a gyülekezetnek, hogy a tegnapi napon, július 14-én 17 órai kezdettel templomunkban házasságára Isten áldását kérte Vince András és Altusz Orsolya, valamint Tarnai Roger és Jenny Hardwisson testvéreink. Isten áldása legyen az ő nevében megkötött házasságokon. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, valamint az adakozás lehetőségét. Békefi György gonok testvérünket hallgassuk még meg, aki néhány szót szeretne szólni a testvérekhez.
Ugye a testvérek nem egyszerűen csak egy adásból
Szépen. Kedves testvérek, a 294. számú dicséretünk éneklésével zárjuk most Isten tiszteletünket. A 294. számú dicséretünknek énekeljük mindhárom versét, imádságként, hitvallásként, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.